Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. Magazin műsor honvédelemről, hazaszeretetről, katonai hagyományokról, hazánk katonáiról. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség adása a Mária Rádióban.
Mindig tud adni, akinek a szíve szeretettel van tele. A szeretethez nem kell erszény. Második János Pál pápa gondolataival köszöntöm Önöket, dicsértessék a Jézus Krisztus, a szerkesztőt, Fodor Endrét hallják. A mai adásban is folytatom beszélgetésemet Berta Tibor ezredes általános helynökkel az eukarisztiáról.
Azért az Istennek a jelenléte, az Istennek a megszólítása, az Istennek a nyilvánvalósága az félelmetes is tud lenni. A meghívás szelídségében azért az ember fölismerheti az Istennek a tökéletességét és a szentségét, amitől meg is ijedhet.
A Katolikus Tábori Püspökség lelkészei karantén kápolna címmel. A YouTube csatornán rendszeresen imádságokat, elmélkedéseket tesznek közzé. Ebből idézek az adás befejező részében.
Krisztus Urunk elhozta szeplőtelen jegyese az egyház számára a tökéletes lelki békét, amelyet csak az a bizonyosság szerezhet meg számunkra, hogy vétkeink, mulasztásaink, méltatlanságaink egészen eltöröltettek az ártatlan húsvéti bárány drága vérében.
Folytatom beszélgetésemet Berta Tibor ezredessel, általános helynökkel, az Eukarisztikus Világkongresszusra készülve az oltári szentségről.
Azért az Istennek a jelenléte, az Istennek a megszólítása, az Istennek a nyilvánvalósága az félelmetes is tud lenni. A meghívás szelídségében azért az ember fölismerheti az Istennek a tökéletességét és a szentségét, amitől meg is ijedhet, amitől el is bizonytalanodhat. Az Isten félelem az nem ugyanaz, mint a mi emberi természetes ösztönös félelmünk. Tehát az Istennek a szépsége még csak nem is olyan, mint a természeti szépség. Tehát, hogy az emberben van azért egy elbizonytalanodás. És még az is benne van, hogy nem is ismerjük föl. Hát a Sámuel történet erről szól. Tehát, hogy nem mindig sikerül rájönnünk. Nincs meg az összhang valami miatt. Nincs meg az a légkör, nincs meg az a közeg, ami... És valami gátol. Ez is elképzelhető.
Aztán említette, hogy jól emlékszem, ott a próbatételek?
Hát valójában igen, tehát amikor kihív, vagy provokál bennünket, ezt is mondhatnám.
Nem... Ez kétféleképpen élheted meg.
Igen, ez igaz, de én nem pusztán próbatételnek gondolom, hanem egy ilyen...
Választóvíz?
Az is talán, de nem biztos, hogy itt mindig negatívumról van szó, hanem... Még azt is mondhatnám, hogy válasszál a jó és a jobb között.
A jó Isten mindig odaadja a választás lehetőségét, nem?
Hát ez egy külön téma, de az Úristennek ugye az akarat, amiről mi beszélünk, az egy megengedő akarat. Ő, amikor a mi utunkat látja, akkor azt az utunkat látja, ami az üdvösség felé vezet. Nincs előre kiszabott útja senkinek sem az Úristennek a megengedő akaratában. Nem szeretne senkit se a kárhozatban látni. Tehát amikor arról beszélünk, hogy ő látja az én utamat, akkor ő azt az utat látja valójában, ami előttem van, amit én választhatok magamnak, ami az üdvösségre vezet. Nekem vannak választási lehetőségeim, így van. De amikor erről a provokálásról beszélek, ezekről a kihívásokról, akkor arról is beszélek én, hogy nem pusztán arról, hogy most, hogy megpróbáltatás elé állít engem. Akár valami negatívumról, hogy most én éppen beteg vagyok. De lehetnek ezek a kihívások pozitív dolgok is. Olyan dolgok, amelyek engem jóra befolyásolnak. Valaki elfogad egy hivatalt, egy beosztást, egy előmenetelt. Mit lát benne valójában? Látja-e benne a saját magának az üdvösségre vezető útját, vagy azt mondja, hogy nem biztos, hogy ez vezet engem az üdvösségre? És számtalan helyzetet mondhatnék az emberi kapcsolatainkból, amikor soha nem szoktunk erről beszélni, mert a mi názáreti mesterünket, őt is, mintha ilyen tabuk vennék körül.
Azaz?
Akkor ott van Heródesnél, egy szót nem szól hozzá. Ebből is tanulnunk kell. Amikor azt mondjuk, hogy szeretni kell az embertársainkat, akkor ebben az is benne van, hogy a szeretetnek a figyelmességével én nem kerülhetem el azt, hogy bizonyos helyzetekben nekem nagyon konkrétan meg kell mutatnom, hogy az Istenhez tartozom. És valamikor választanom kell. Sok-sok mondat van az újszövetségi szentírásban, és nem szabad őket, vagy a Bibliában, amiket nem szabad szembeállítani egymással, mert valójában a célt kell nézni. De Jézusnak az útján azért vannak olyan, az előbb említettük a megkísértésnek a jelenetét. Ott ő nem cseveg a sátánnal. Nagyon határozott mondatokat mond. Olyan mondatokat mond, amelyek a Szentírásban vannak benne. Az isteni kinyilatkoztatásban vannak benne. És amikor nem szólal meg, és nem válaszol Heródesnek, akkor ez is egyfajta kinyilatkoztatás. A hallgatás is egyfajta kinyilatkoztatás.
Még kanyarodnék vissza a kihívásokhoz, a próbatételekhez, a provokálásokhoz. Ugye ezeket a provokációkat fölismerem?
Ha ápolom az Istennel való kapcsolatomat az imádságaimban, a megszokott és a hagyományos, a saját gondolati imádságaimban. Ha nem is szüntelenül, de azért mindig odaajánlom azt az adott helyzetet, amiben vagyok az Úristennek. A nap 24 órában nem lehet az Úristenre gondolni. De arra igen, hogy azért nem véletlenül van az egyház hagyományában egy csomó olyan imádság, amely ráhangolódás a munkára, a tanulásra, a teendőre, tehát mindenre. A reggeli imádság, az esti imádság, reflexió és előremutatás, egy kérés, hálaadás. Tehát, hogy az Istennel való kapcsolatom meglegyen, és hogy amikor meghalom a harangszót, akkor keresztet vessek, vagy megemeljem a kalapomat a templom előtt. Tehát most mondhatnék rengeteg dolgot. Ha én megpróbálom ezt a kapcsolatot ápolni, akkor azért ott nagy-nagy szansz és nagy-nagy esély van arra, hogy én rájövök, hogy itt most egy kihívás van, itt most egy provokáció van, itt most egy helyzet van, ahogy szoktuk mondani. Az a helyzet van, hogy fölismerem-e, hogy az Isten vár tőlem most egy döntést ebben a helyzetben. Abban a helyzetben, amikor ránézek valakire, aki nem szimpatikus. Az Isten kép más, ő is. Vigyázzunk nagyon. Amikor be kell mennem a főnökömhöz, az elöljáromhoz, vagy amikor oda kell mennem a beosztottamhoz. Ő is Istenkép más.
Vagy amikor arcul ütnek.
Igen. Így, úgy, amúgy. Szóval, cselekedettel, mulasztással is lehet arcul ütni. Tehát nem kell ehhez fizikai arculütés. Tehát, hogy ezekben a helyzetekben oda tudom-e az Isten kapcsolatomat tenni. Eszembe jut-e a reggeli imádságom? eszembe jut-e a munka előtti imádságom? Eszembe jut-e fél kettőkor délután? Vagy délelőtt 10:45 után 3 perccel, amikor éppen helyzet van? Tehát, hogy nehezet kérdeztél, de hogy pontosan arról van szó, hogy oda tudom-e adni magam, oda tudom-e adni az Istennel való kapcsolatomat éppen abban az adott helyzetben, amikor a kihívás megtörténik.
A Katolikus Tábori Püspökség honlapján rendszeresen olvashatóak esti áhítatok. Az áhítat követhető a Püspökség YouTube csatornáján is. A honlap elérhetősége www.ktp.hu. Utóbbin a karantén kápolna újabb és újabb felvételeit tekinthetik meg a hívő érdeklődők. A felvételeket rendszeresen Szentesi Csaba, Kálinger Roland, Nagy Ferenc Endre, Rácz István, Markovics Milán Mór, katolikus tábori lelkészek, valamint Dombóvári Piroska asszisztens teszi közzé. Ezúttal dr. Alácsi Ervin János őrnagy kiemelt tábori lelkész prédikációját hallják.
Szerelmes atyámfiai Krisztusban, kedves testvérek! A mai vasárnapot hagyományosan Fehér Vasárnapnak is szoktuk hívni, mégpedig azért, mert egykor, mint ahogy olykor még ma is talán, az úgynevezett katekumenek, azaz hittanulók, a nagybőti fölkészülésük 40 napja után a húsvéti föltámadási liturgia keretében részesültek a keresztség szentségében, és azután egy héten keresztül hordták a keresztségben elnyert ártatlanság fehér ruháját, amelyet a mai napon tettek le. Ezért az ünnep teljes és saját liturgikus neve a Dominica in Albis Depositis, avagy a levetett fehér ruhák vasárnapja. A mise Szent Péter apostol első leveléből vett introitusa, bevezető éneke is erre utal. Mint a most született kisdedek alleluja, hamisítatlan szellemi tej után vágyódjatok. Ezzel az igével az Anya Szent Egyház újonnan szerzett gyermekeit figyelmezteti. Most, hogy megszültelek benneteket, és új életet fakasztottam a keresztelők út által megformált anyaméhemből, valódi minden szennyeződéstől és tisztátalanságtól mentes szellemi táplálékra vágyakozzatok, mely a bennetek fogant kegyelmi életet tartósan meg is őrzi bennetek. A mise bevezető énekében emlegetett szellemi táplálék sok mindent jelenthet. És a szentatyák többféleképpen magyarázzák. De régi szokás szerint ezt elsősorban az oltári szentségre értették, ezért sok helyen hagyományosan ezen a napon járulhattak az alapos fölkészítésben és szentségi föloldozásban részesült gyermekek első szentáldozáshoz. Ma van Krisztus Urunk föltámadásának 8. napja is, tehát ezzel a vasárnappal zárul le húsvét ünnepének úgynevezett kis 8. De a föltámadás öröme még sokáig kitart, hiszen az Anya Szent Egyház egy csodálatos misztériumot, minden keresztény hittitkok anyját hagyományosan teljes 8 héten át ünnepli szakadatlanul és fáradhatatlanul. e 8 hetes időszakot, amelyben az ősi római hagyomány szerint beleértjük pünkös nyolcadát is, nevezzük húsvét nagy nyolcadának. Kedves testvérek, tudjuk, hogy az egyház gyermekei lelki egészségért aggódva a 4. lateráni zsinat, azaz 1215 óta súlyos bűnterhe alatt előírja, hogy minden megkereszteltnek kötelessége egy évben egyszer meggyónnia és megáldoznia, lehetőleg húsvéti időben. A mai evangélium többek között erre a kötelességre is emlékeztet bennünket, hiszen leírja azt a pillanatot, amikor a föltámadt üdvözítő kiárasztja szent lelkét apostolaira, fölruházza őket a bűnök megkötésének és föloldásának hatalmával, és ezzel megalapítja a szentgyónás, vagy más néven a bűnbocsánat szentségét. Krisztus Urunk elhozta szeplőtelen jegyese az egyház számára a tökéletes lelki békét, amelyet csak az a bizonyosság szerezhet meg számunkra, hogy vétkeink, mulasztásaink, méltatlanságaink egészen eltöröltettek az ártatlan húsvéti bárány drága vérében. Adósság levelünket pedig isteni megváltónk saját testével együtt végérvényesen a keresztfára szegezte. Békesség nektek! Ez a föltámadott Úr első szava tanítványaihoz. És az oltárnál álló pap szolgálatán keresztül Krisztus hangját ma is hallhatjuk. Kegyelmét ma is elnyerhetjük. Nem véletlen, hogy a papi hatalom teljességét birtokló és Krisztus személyében cselekvő püspök éppen ezekkel a szavakkal üdvözli a gyülekezetet. Pax vobis. Békesség nektek. Krisztus tehát váratlanul, sokszor a szív zárt ajtóin keresztül lép be a félelmektől és a lelkiismeret furdalástól meggyötört életünkbe, hogy nekünk ajándékozza a föltámadás szombati megnyugvásának természet fölötti békességét. És ennek a kegyelmi jótéteménynek hathatós eszközeivé tette az ő apostolait. S rajtuk keresztül mindazokat, akik az ő kézföltételük által részesülnek a bűnbocsánat szolgálatában. Rájuk lehelt, és azt mondta nekik, vegyétek a szent lelket, akinek megbocsátjátok bűneiket, megbocsáttatnak nekik, és akinek megtartjátok, meg vannak tartva. A bűnök eltörlésének elsődleges és legfőbb eszköze természetesen a keresztség szentsége, amelyen keresztül, ahogy a mai mise bevezető éneke is fogalmaz, részesülünk a most született kisdedek ártatlanságában. A keresztség szentsége eltörli az eredeti, az úgynevezett áteredő bűnt, amelyet nemzedékről nemzedékre őszüleinktől, Ádámtól és Évától örököltünk. De amennyiben a keresztelt fölnőtt korú eltörli a személyes bűnöket és az értük járó büntetéseket is. Tudjuk azonban, hogy a keresztségben elnyert új istengyermeki élet nem szünteti meg a sebzett emberi természet gyöngeségét, bűnre való hajlamát, ezért szükség volt arra, hogy testünk és lelkünk könyörületes orvosa fölhatalmazza egyházát a keresztség után elkövetett személyes bűnök föloldozására is. Az ő isteni szeretettől lángoló, lándzsával fölnyitott szívének fölbecsülhetetlen és üdvösségünk szempontjából szükségszerű ajándéka a szentgyónás szentsége. Éljünk tehát ezzel a lehetőséggel, járuljunk rendszeresen Krisztus irgalmának trónjához, és lehetőleg ne csak egyszer egy évben, és csak azért, mert az Anya Szent Egyház így rendelkezett, hanem minden egyes alkalommal, amikor tudatában vagyunk, hogy súlyos, halálos bűnnel bántottuk meg a végtelenül jó és szeretetre méltó Istent. A szentségi föloldozás mellé megígért segítő isteni kegyelmek miatt, melyek elkísérnek és támogatnak bennünket a keresztény tökéletesség felé tartó törekvésünkben, illő és üdvös, hogy gyónásunk rendszeres legyen, legalább 2-3 havonta tételes lelkiismeret vizsgálat után valljuk meg vétkeinket, még akkor is, ha csak apróbb méltatlanságokkal, bocsánatos bűnökkel terheltük meg a lelkünket. Kedves testvérek, a föltámadott üdvözítő veletek és közöttetek van, elhozta és folyton ajánlja nektek azt a tiszta lelkiismeretből és élő Isten kapcsolatból fakadó békességet, amelyet egyedül csak ő adhat meg nektek. És az ő juhai hallgatnak a jó pásztor szavára.
Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok valamennyiünknek, búcsúzom, a szerkesztőt, Fodor Endrét hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus. Második János Pál gondolataival indítottam a mai műsort, és ezzel zárom. A legszörnyűbb börtön egy bezárt szív.
Kedves hallgatóink, Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség magazin műsorát hallották. Következő műsorunkkal a jövő héten ugyanebben az időben jelentkezünk.
Hírpercek.
Május 1-én felajánlják Olaszországot a szűzanyának.